Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként kezdhetnénk akár azzal is, talán picit meglepődnének a Portfolio Podcast hallgatói, hogyha itt most mi hárman, akik a stúdióban vagyunk, Gergő technikus kollégámmal elkezdenék énekelni egyet. Én arra gondoltam, hogy Csini Baba című filmnek, ti még fiatalok vagytok, nem tudom, megvan nektek a Csini Baba, és abban ugye van egy dal, Angela, amit maga Cseh Tamás énekel, és hát egy csodálatos zene egyébként, szerintem az egyik legjobb szám a Csini Babából. Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban a Portfolio Globál rovatának elemzője, Palkovics Máté. Szia, Máté!
Jó napot, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És az fontos, elmondjuk, hogy ezt a podcastet december 16-án rögzítjük, tehát minden tudásunk és minden adatunk eddig a dátumig számítandó, és ezt így is hallgassátok, legyetek szívesek. És már Mátéval régóta beszéltünk egy témáról, amit szeretnénk egy kicsit egy podcast formájában is feldolgozni. Többször is foglalkoztunk már a német választásokkal, és persze az új kormánnyal is, meg a német politikai berendezkedéssel, és hát Angela Merkelről szerettünk volna egy kicsit hosszabban beszélgetni, hiszen azért egy nagyon komoly teljesítményt tudhat magáénak, 16 évig kormányozta az országot Angela Merkel, és nekem az jutott eszembe, hogy egyébként kezdhetnénk akár azzal is, talán picit meglepődnének a Portfolio Podcast hallgatói, hogyha itt most mi hárman, akik a stúdióban vagyunk, Gergő technikus kollégámmal elkezdenék énekelni egyet. Én arra gondoltam, hogy Csini Baba című filmnek, ti még fiatalok vagytok, nem tudom, megvan-e nektek a Csini Baba, és abban ugye van egy dal, Angela, amit maga Cseh Tamás énekel, és hát egy csodálatos zene egyébként, szerintem az egyik legjobb szám a Csini Babából. Amúgy egy Mikes Éva Németh József száma 60-as évekből. Angela, hát utolért az a híres szerelem, így hangzik a kezdő sorai, és hát Angeláról szól, akit meglepő módon utolért a szerelem. És hát mi is Angeláról, vagyis Angeláról fogunk itt beszélgetni, akinek azért igen különleges élete volt. Én mondok egy izgalmas adalékot, Máté, nem tudom, ezt tudtad-e, hogy ő egyébként, ugye róla köztudott, hogy fizikus volt, és az NDK-ból érkezett a német nagypolitikába, de egyébként az NSZK-ban született.
És Hamburgban.
Hamburgban született, és a szülei egészen kisbaba korában a keleti ország részbe átköltöztek, mert az apukája evangélikus lelkész volt, és a család az így ebből a kötelességéből, vagy ebből a munkakörből fakadóan ugye a két ország rész között váltott egyet, de ez még mondjuk a berlini fal 61-es építése előtt volt, tehát akkor még azért egészen más viszonyok voltak, mint aztán a későbbi évtizedekben. Mit tudunk Angela Merkel korai éveiről?
Angela Merkel viszonylag későn csatlakozott be a politikai főáramba. Ez nagyjából a német újraegyesítéssel tehető, de természetesen előtte is aktív volt, bár más területen. Igen, ahogy említetted, ő egyébként az NSZK-ban született egy lelkész családba, és az apja kapott munkát, megbízatást Kelet-Németországban, és végül oda költöztek. Angela Merkel egyébként a tudományos területen indult el, természettudományos területen, és fizikusként szerzett diplomát, majd kutatóként is dolgozott. Úgyhogy nagyjából ennyit lehet tudni, vagy ennyit érdemes talán megemlíteni az ő korai éveiről. Talán annyi adalékot amúgy érdemes, hogy még hozzátenni, hogy amikor az apja találkozott Angela Merkellel, amikor ő 30 éves volt, és még nem csatlakozott bele annyira itt a politikába, akkor kifejezetten, és egy válás után volt egyébként, mert Angela Merkelnek két férje volt, és az apja azt mondta, hogy hát nem vitte sokra igazából annyira a lánya. Lehet, hogy erről most már másképpen vélekedik így 16 év kancellárság után, vagy más ennek a megítélése, de ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ő viszonylag későn csatlakozott be, és még amikor a berlini fal le is omlott, akkor is volt egy ilyen kis anekdota arról, hogy ő igazából nem is vett részt itt nagyon az ünneplésben, egy darab sört megivott és hazament, mert másnap dolgoznia kellett, úgyhogy nem akart elkésni a munkával, úgyhogy amíg mindenki Németországban nagyjából lerészegedett az újraegyesítés öröme miatt.
Hát legalábbis a mámorban biztos, egy mámoros éjszaka
abszolút,
volt.
Abszolút, érthető módon, teljes mértékben, csak ugye Merkelről ugye él is ez a kép, ez a kimért pragmatikus személy, nagyjából 89-ben is hasonló mentalitása lehetett, amikor ő távozott, és másnap pedig bement dolgozni.
Egyébként a napokban halt meg az újságíró, aki kiprovokálta tulajdonképpen a falnak a lebontását, vagy a határok megnyitását. Most olvastam, hogy egy olasz újságíró volt, aki ugye folyamatosan tartottak sajtótájékoztatót az NDK-s hatóságok, és egyszer az egyik kérdésre nem tudott határozott választ adni egy helyi erő. És
Samoszki talán ő volt az NDK-s illetékes a kérdésben.
Igen, egy helyi illetékes nem tudott adekvát választ adni, és azt mondta, hogy most azonnal megnyitjuk a határokat, és pedig egyébként csak másnap akarták, és óvatosan és fokozatosan, de hát ott aztán elszabadultak az örömteli indulatok, úgyhogy mindannyian emlékszünk azokra a képekre, és én arra is emlékszem, hogy David Hasselhoff maga énekelt a falon egyébként, úgyhogy volt egy ilyen nagyon furcsa sája, az nem tudom meg, hogy ilyen zongora formájú sája volt.
Az nem, de a nyugatnémetek azt mondták egyébként, akik ilyen helyi beszámolók, hogy amikor volt az újraegyesítés, akkor ők még olyan büdös füstöt nem éreztek nagyon belém, mert az összes Trabantát jött ugye Kelet-Németországból, és azoknak a környezetvédelmi szabványa az nem teljesen illeszkedett ott a nyugati autókhoz, de nyilván nagy volt az öröm.
Meglepődtek, de maradjunk Angela Merkelnél. Ugye ő, róla lehet tudni azt, hogy ő sokáig Helmut Kohl mellett politizált, és tulajdonképpen aztán egy ilyen kijelölt utódja is lett Helmut Kohlnak.
Abszolút. Ő ugye bekerült az első kormányba, és Kohl kormányába. Itt ő egy nagyon kirívó egyéniség volt egyébként ebben a kormányban, kettő okból kifolyólag is. Egyrészt nő volt, másrészt kelet-német volt. És a német nagypolitikában ugye utána, és még ma sem igazán, látszik az, hogy a keleti ország részből érkezettek dominálnák a palettát. Ebből a szempontból Merkel kifejezetten különleges volt, és Kohl volt nagyjából a mentora Angela Merkelnek. Úgy is hívta, hogy das Mädchen, a lány, és mindenki Kohlhoz kötötte, mint aki ilyen atyáskodó jelleggel őrködött Merkel fölött, és nevelte. Ami érdekes ennek kapcsán, ő ugye miniszteri tárcákat is betöltött, többet.
Ifjúsági miniszter
és környezetvédelmi miniszter is volt.
És képzeld, nőügyi miniszter is volt. Volt ilyen nőügyi miniszter.
És nőügyi miniszter is volt. És igazából az elején nem is nagyon vették komolyan. Főként azok a veterán politikusok, akik Kohl mellett szolgáltak a Kohl kabinetbe. És az érdekes Merkellel kapcsolatban, hogy kevesen gondolták volna azt, valószínűleg akkor, hogy éppen Angela Merkel lesz Helmut Kohl veszte, amikor korrupciós botrányba keveredett Helmut Kohl, majd előtte a választást is elvesztette, akkor Angela Merkel nyílt levelet intézett a párt elnökhöz, meg, és nagyjából a néphez, amelyben kiállt és elítélte azt, ahogy Kohl viselkedett. Nagyjából ez egy felszólítás volt arra, hogy távozzon a politikai szintérről. Gyakorlatilag leszámolt mesterével, hogyha ezt így tekinthetjük, és onnantól kezdve az ő pozíciója a CDU-n belül egyre inkább megerősödött, először a főtitkára, majd pedig végül az elnöki tisztséget is megszerezte. Szintén itt fontos hangsúlyozni, hogy itt is amúgy első kelet-németként és első nőként egy meglehetősen történelmi változás sikerült elérnie.
Egyébként milyen érdekes, hogy Bismarck és Kohl után ő volt a leghosszabb ideig regnáló német kancellára a német történelemben. Azért ez tényleg egy impozáns, ez 2005 novemberében került hatalomba, és ugye december 8-áig, 2021. december 8-áig tartott az ő kancellári regnálása, és hát több választás is megnyert közben, tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy egy igazán népszerű és nagyon-nagyon meghatározó alakja a 21. századi német politikának. Eddig aztán persze meglátjuk, hogy az utódok hát felérnek-e az ő nyomába, de hogy lehet értékelni az ő hosszú regnálását? Vajon mik azok a zsinórmértékek, ami alapján meg lehet mérni az ő politikai pályafutását, kancellári pályafutását, mik voltak a meghatározó elemei ennek a hosszú időszaknak?
16 évet nagyon nehéz összefoglalni, de vannak olyan sarokpontok, amelynek mentén ezt meg lehet tenni, és meg lehet vonni itt a mérleget. Talán érdemes a gazdasággal kezdeni, mert azért az utóbbi évek, az utóbbi évtized híreit Németországgal kapcsolatban nagy részt a gazdasági hírek dominálták. Németország lett Európa motorja újra. És az újra az azért fontos kifejezés, mert amikor mielőtt még Angela Merkel hivatalba lépett volna, a Schröder kormányok idején Németországot inkább úgy ismerték, mint Európa beteg emberre gazdaságilag. És ami történt, az a már korábbi adásokban is előkerült Agenda 2010 program volt, amelyet a Schröder kormány indított. Ez egy munkaerőpiaci liberalizációs program volt, amely versenyképesebbé tette a német gazdaságot. Ennek ez érdekes módon egyébként ez okozta nagyrészt Schrödernek a bukását, ez a csomag. Ugyanis a reformok azok nem azonnal teremnek babért. Schröder elvesztett egy bizalmatlansági indítványt, majd utána meg is bukott kormányfőként, és utána jött Merkel, akinek viszont nagyon nagy szerencséje volt, hogy Schröder ezeket az intézkedéseket meghozta, ugyanis végül Merkel volt az, amely learadhatta ennek a gazdasági felpattanásnak a babérjait, és ezen hullámokon, ezen felívelő hullámokon végül a német gazdaságot is az elkövetkezendő években egy felívelő pálya határozta meg. A német vállalatok export képessége nagyban megnőtt, amelyet igazából még a 2008-as válság sem tudott olyan szinten megtörni. Tehát a németek a 2008-as nagy európai pénzügyi válságból egyáltalán nem olyan rosszul jöttek ki, mint ahogy például a déli európai tagállamok jártak. És egyértelműen a német és a merkeli politika is azt szolgálta sok tekintetben, sőt szinte minden tekintetben, hogy a német gazdasági fejlődést tudja biztosítani különböző eszközökkel, exporttámogatással és egyebekkel. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes megjegyezni Merkellel kapcsolatban, hogy ez abszolút egy gazdasági sikersztori Németországban, amit ő véghez vitt, illetve amiből ő profitált. A másik talán az, hogy Merkel nagyon megváltoztatta azt a Németországot, amelyet ő átvett, és a saját pártját is. Amikor ő átvette a CDU-t, a CDU az egy eléggé konzervatív, klasszikus jobboldali kereszténydemokrata párt volt. Ha összehasonlítjuk például a választási filmeket, meg plakátokat, amiket még Kohl idején mutattak, még ilyen apácák vannak benne, meg hangsúlyozva ezt a meglehetősen
keresztény-konzervatív.
Abszolút, keresztény-konzervatív. Tehát egy klasszikus keresztény-konzervatív párt volt. Merkel alatt ez azért sokat változott. Merkel volt az, Merkel alatt találták ki ezt a szöveget, hogy dimitte, hogy középre toljuk a pártot. És ennek hatására a CDU is nagyjából középre tolódott, barrább egyébként. Ez megjelent több olyan intézkedésben is, amelyek akár az atomerőművek leszerelésének kérdése, korábban egyébként a CDU az nagy támogatója volt az atomerőműveknek, az azonos neműek házasságának kérdése, amelyet szintén megszavaztak. De gazdasági politikai intézkedésekben is, például a minimálbér bevezetése, amely korábban nem létezett Németországban, ezeket a CDU vezette be, annak ellenére, hogy ezek nem tartoztak ennek a politikai tábornak a hagyományos követelései közé. És ezek természetesen kihatottak Németországra is. Sok esetben jó, sok esetben pedig rossz értelemben is, ezeket is érdemes vizsgálni. De az biztos, hogy Merkel nagyon-nagyon sok területre volt hatással, és az ő kormánya az átalakította a német politikai spektrumot is, de önmagában teljes Németországot is.
Hát és ez a 16 év azért valójában azt gondolom, hogy nagyon komoly transformációt jelentett a német társadalomban, ahogy te is mondtad, hogy azért ez a konzervativizmus, meg a párton belüli konzervativizmus is egyfajta nyitást jelentett, és azt gondolom, hogy például ez a bevándorlás politikában is elég masszívan meglátszódik, és hát azért talán mondhatjuk azt, hogy az egyik legkeményebb időszaka az a 2015-ös bevándorlási válság volt, ami azért nyilván Európa jelentős részére komoly hatást gyakorolt, de Merkel ennek egyik főszereplője lett. Hogy lehet ebből a szempontból értékelni a merkeli politikát? Mennyire vált nyitottá a német társadalom, mennyire vált befogadóvá, és mondjuk a bevándorlók azok mennyire találták meg ott a számításukat?
Ugye Angela Merkel, amikor volt ez a híres kiállása a migrációs válság elején, hogy azt mondta, hogy wir schaffen es, meg tudjuk csinálni. Ez volt az üzenet. És akkor nyilván egy hatalmas lelkesedés volt e tekintetben Németország részéről is, hogy igen, segíteni kell azokon, akik érkeznek, nem zárták le Európa határait, és Németország gyakorlatilag átvállalt több százezernyi embert, menekültet, és igyekezett őket integrálni. Nyilván az idő előre haladtával, itt szerintem a kölni események voltak talán azok, amelyek sokaknál kiverték a biztosítékot. Számtalan kritika érte Merkelt, hogy miért tette ezt a kijelentést, és ugye ő erre mindig úgy válaszolt, hogy ez az ő saját személyes meggyőződése volt. Tehát egy kicsit érdekes, hogy Merkel, aki mindig is nagyon-nagyon pragmatikusan döntött kérdésekben, és nem egy ideológia vezérelt politikus semmiféleképpen Angela Merkel, ebben a kérdésben valóban egy személyes döntést hozott, úgy látszik. Mondta is, hogy igazából neveltetéséből, meg a családi hagyományaiból, ugye ez a keresztény környezet gondolta úgy, hogy ez egy helyes lépés. Utána számtalan kritika érte, és sokan úgy gondolták, hogy ez így fog véget érni a kancellársága, hogy belebukik ebbe a migrációs válságba, az elégedetlenségbe. Felnőtt az AfD, mint egy új párt Németországban, jobb oldalon, amely elszívott szavazókat a CDU-CSU-tól, megrepedezett a német pártkörnyezet is, és Merkel széke is kicsit inogni kezdett. De az látszódott utána, hogy a kancellár képes volt korrigálni, és meghozta azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket javasoltak neki. Visszavezettek bizonyos mennyiségű szigort, és az végeredményben ma azért a számok alapján azt lehet látni, hogy a német megközelítés ehhez az egy sikeres megközelítés volt, és ha megnézzük a hozzáállást a német pártok részéről a bevándorlás kérdéséhez, akkor látunk egyfajta kontinuitást a tekintetben, hogy úgy gondolják, hogy Németország az egy alapvetően bevándorló ország, ahova érkezhetnek az emberek, és szükség van rájuk, és szükség van a munkaerőre, és szükség van a képzett emberekre.
Hát az új kancellár ezt pont a napokban jelentette ki, konkrétan így.
Így van. De hogy ez korábban is így volt, természetesen megvannak ennek a keretei, a szabályai, De Németország kapui továbbra is nyitva állnak az emberek előtt, és ez szerintem nagyjából vitán felüláll a német pártok körében. Most nyilván az AfD-t nem sorolhatjuk ebbe a közegbe, de az AfD egyébként is nagyjából egy párjának számít Németországban. Nem akarnak mellé ülni konkrétan a Bundestagban, tehát ezen ennek például most a viták, hogy ki jön az AfD mellé a parlamentben, mert senki se akar.
Egyébként külpolitika szempontból azt gondolom, hogy nagyon meghatározó volt ez a merkeli időszak Németország számára. Abból a szempontból is gondolom, hogy ő azért egy ilyen szimbolikus vezető is volt a világon, tényleg sokan ismerték mindenhol, ahova utazott, azért komolyan a világ egyik első számú vezetőjeként fogadták őt, és tényleg sokáig azért a legbefolyásosabb nőként tartották számon globálisan Angela Merkelt. És azt gondolom, hogy egy nagyon szimbolikus külpolitikát is folytatott, azért sokszor belement elég kemény vitákba. Emlékezhetünk itt azért arra is, hogy Putyinnal sokszor voltak éles vitái. Milyen volt ez a merkeli külpolitika? Hogy lehet értékelni ezt a 16 évet?
A merkeli külpolitika az egy nagyon érdekes kérdés, eléggé kettős a megítélése a merkeli külpolitikának. Angela Merkel nem szakított azokkal a hagyományokkal, amelyekkel korábban a német külpolitikát folytatták, arról beszélve, hogy nem tudjuk megváltoztatni azt a körülményrendszert, azt a környezetet, ami körbevesz minket. Gondolok itt például Oroszország esetére. Oroszország amelyiktől Németország leginkább függ mára energia szempontból. Ezt az északi áramlat 2 gázvezeték mutatja igazán jól. Az, hogy egyébként Oroszországtól ilyen szinten függ Németország, az nem kis részben azért annak is betudható, hogy az atomerőművek leépítésével, annak eredményeképpen valahogyan pótolni kellett a kieső energiát, és ezt egyébként Németországban a szén és a földgáz tudta pótolni. Tehát ezekben a Merkel valóban hatott a külpolitikára. Alapvetően a Merkel azt képviselte, hogy ő mindig elmondta a kritikáit például olyan vezetőkkel és országokkal szemben, amelyek kapcsán ő úgy ítélte meg, hogy nem teljesítenek jól az emberi jogok tekintetében. Tehát amikor találkozott kínai vezetőkkel vagy orosz vezetőkkel, a sajtó nyilvános eseményeken szóvá tette azt, hogy mi a helyzet az emberi jogokkal, mi a helyzet az ellenzékiekhez való viszonyal, és a többi. Alapvetően viszont gazdasági téren sosem merészkedett olyan területre, amely a német érdekeket sértette volna. Kína Németország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unió után, és a Merkel Merkel és környezete, meg a német, nagy német cégeknek nyilván érdekük volt gazdasági kapcsolatokat, jó gazdasági kapcsolatokat fenntartani Pekinggel. Nagyon gyakran jártak is ott, delegáció Kínában. És Angela Merkel volt az is, aki az Európai Unió elé terjesztette azt a hatalmas beruházási megállapodást, amely a történelmi legnagyobb megállapodás lett volna Kína és az Unió között. Ő nagyon lobbizott azért, hogy egy konstruktív viszony alakuljon ki ezekkel az országokkal. Oroszország vonatkozásában is hasonlót gondolt. Azt mondta, hogy ott van egy Oroszország, akihez alkalmazkodnunk kell, akitől energia szempontjából nagyon függünk, alakítsunk ki egy konstruktív viszonyt. Ezt nyilván egyre nehezebb volt úgy fenntartani, hogy közben a körülményrendszer is megváltozott. Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet, Kína is egyre asszertívabban lépett föl például Hongkongban, az önkormányzatiság felszámolásával, ott volt a Xinjiangi esetek. Egy csomó minden megváltozott ahhoz képest, ami Merkel kancellárságának elején volt, és úgy látszott, hogy ezt már úgy egyre kevésbé lehet ezt az érték per érdekelvű külpolitikát hatékonyan vinni, úgyhogy a végén ne kelljen mondjuk választani a kettő között. És itt kicsit elfogyott azért már a levegő, de ez a merkeli egyensúlyozás és ez a pragmatizmus, ez a külpolitika tekintetében nagyon megjelent, és hogyha most Európai Uniót nézünk, ott is egyébként a Angela Merkel mindig azt nézte, hogy mi Németország elsődleges gazdasági érdeke. Hogyha most azt nézzük, hogy kellene mondjuk Európában közös adósságot bevezetni, hogy mélyítsük-e ilyen szinten az integrációt, arra például azt mondta, hogy ezt ő nem támogatja, mert nyilván amikor például, hogyha visszaemlékszünk az euróválságra, az neki hatalmas népszerűségcsökkedést okozott, amikor a német adófizetők reklamáltak, hogy miért az ő pénzükön kell megsegíteni Görögországot a mentőcsomagokért, vagy hát a mentőcsomagok formájában. Merkel nagyon gyakran nézegette azért a közvélemény kutatásokat, és az alapján hozott meg döntést a fukushimai katasztrófa után szintén egy hasonló volt, hogy egy ilyen pálfordulást csinált, és látta, hogy akkor ez már nem teljesen kifizetődő, és hát sok-sok ilyen tényező volt az ő politikájában, de sok ezek közül már hosszú távon nem igazán volt tartható.
Beszéljünk egy kicsit az Európa politikájáról Merkelnek. Ugye azt gondolom, hogy ez alatt az időszak alatt Németország elég egyértelműen az EU vezető hatalmává vált, és ez most nem csak abból a szempontból érdekes, hogy közben mondjuk Franciaországban is cserélődtek az államfők, Nagy-Britanniában is több miniszterelnök is volt, és egyébként más komoly problémák is voltak, ugye nyilvánvalóan a Brexitre gondolok, de hogy ezzel a német stabilitással azt gondolom, hogy nagyon sikerült kimaxolni azt az energiát, amit Németország az EU politikájának alakításába rendszeresen beletesz, vagy folyamatosan beletesz.
Abszolút. Azt, hogy ő permanensen jelen volt az európai politikában, miniszterelnökökön és amerikai elnökökön átívelően, mert itt nyilván azt a kontextust is vizsgálni kell, az igazán egyedülálló négy választás sorjában megnyerni. És nem túlzás azt állítani, hogy Angela Merkel lett lényegében Európa vezetője, akihez fordultak válaszért, főleg azt figyelembe véve, hogy az ő kancellársága alatt hány válsággal kellett megküzdenie az Uniónak. Tehát ha az elsőt kellene említenem, akkor az nyilván a nagy európai pénzügyi válság volt, az euróválság, de utána követte természetesen a migrációs válság, most a koronavírus járvány, és az ezzel kapcsolatban előretörő válság. És hát itt vannak még ezek az állandó külpolitikai fenyegetések, most éppen az energiaárak és egyebek, tehát hogy itt ő egy tipikus válságmenedzser szerepben lépett elő és fordultak hozzá ezek során. Amit ő tudott, és ami minden bizonnyal hiányozni fog az európai nagypolitikából, legalábbis egy ideig, amíg ezt a szerepet valaki nem veszi át, hogy ő mindig, ahogy én láttam meg, ahogy ez így lejött az ő döntéseiből, ő arra fókuszált, hogy a meglévő kártyákból például kihozni a lehető legjobb konstrukciót. Ő nem volt egy politikusként, kancellárként, európai vezetőként egy nagy vizionárius az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Az inkább Emmanuel Macron, aki ilyen ambiciózus, nagy elképzeléseket dob fel. Angela Merkel az sokkal inkább volt egy menedzser típusú politikus, akinek ilyen válsághelyzetekben a pragmatikus kompromisszumkész magatartása az egy nagyon nagy előnyt jelentett. Ezek nem feltétlen azokat a megoldásokat hozták el, amelyek meg tudják alapozni a helyes működést, de túllendítették a közösséget olyan problémákon. Gondolok csak egy példa, az euróválság idején tényleg sikerült elérni azt, hogy az eurózóna az ne szakadjon szét, ami, hogyha most Görögország kilépett volna, akkor az lényegében valószínűleg a végét is jelentette volna ennek az egész projektnek. Ez sikerült elkerülni, valóban, ebben kiemelt szerepe van Angela Merkelnek, azonban odáig már nem mentek tovább, hogy egy olyan rendszert alakítsanak ki például, átalakítsák annyira mondjuk az európai rendszert, hogy egy vízió mentén, hogy az meghatározó legyen, megoldották a válságot, és utána ment minden tovább. Tehát ezt vetik fel sokan Merkelnek, ezt vetik fel neki, hogy ő nem volt egy ilyen vizionárius típus, és kellene egy olyan erő Európában, amely ezeket felhajtja, és nem pedig csak aktuális válságokra reagál.
Egyébként milyen érdekes azt látni, hogy most a Macron mennyire próbálja magát pozícionálni kvázi az új Merkel szerepére itt az európai politikában, és amíg az új német kormány most feláll és felállt, addig azért Macron elég komoly pozíciókat harcolt ki magának, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy ő nagyon szeretné ezt a merkeli szerepet átvenni az EU-n belül akár.
Ő eddig is nagyon próbálkozott vele, amikor ő 2017-ben francia elnök lett, akkor ő rengeteg elképzeléssel állt oda, és mondta, hogy reformáljuk meg Európát, és alakítsunk ki egy olyan közösséget, amely integráltabb. Ebből a szempontból valamilyen szinten csalódnia kellett Angela Merkel reakciójában, aki ezeket mind lehűtötte, vagy lesöpörte az asztalról, és Franciaországban már így kb. Így is kezelték Berlint, mint aki így nemet mond ezekre a javaslatokra. Most eljött az ő pillanata, nincsen Angela Merkel, és Franciaország lesz az Európai Unió soros elnöke. Most van lehetősége arra, hogy megmutassa, hogy mit tud és mit szeretne. De hogyha most az Európai Uniót történelmi távlatban tekintjük, akkor a franciák részéről azért mindig is volt egy ilyen igény, hogy ők legyenek az Európai Unió vezetői. Korábban is az volt, hogy a franciák vezetnek, a németek pénzelnek, ők azok, akik finanszírozzák ezt az egészet. Meg hát volt is az a mondás, hogy ugye az Európai Uniót a franciák félelme a németektől, és a németek félelme önmaguktól tartja így, és ugye ez alapozta meg magát a szervezetet. A franciák hagyományosan egy ilyen vezető szerephez jutottak. Az utóbbi 16 évben pont Merkel alatt látszódott az, hogy egyre inkább a németek vették ezt. Tehát bár ők erre olyan különösebb igény nem tartottak, csak egyszerűen gazdaságilag olyan szinten mérvadó tényezővé váltak, hogy ezt már nem lehetett ignorálni. Most nyilván Emmanuel Macron is úgy gondolkodik, hogy ebben a pillanatban kell akkor most megragadni a lehetőséget, és adni egy irányt, amelyre sokan vágynak. És Emmanuel Macron úgy gondolja, hogy neki van erre egy válasza.
Azért egy elég nehéz időszakban állt föl most Merkel, és a negyedik választás után, és 16 év után. Azért a német gazdaság bár továbbra is Európa vezető gazdasági erejét jelenti, de azért sok kihívással küzdhet, elsősorban a koronavírus és az ebből fakadó gazdasági válság miatt, de hogy ne menjünk messzebbre, akár az autógyárak problémái miatt, hiszen jelentősen lelassultak a szállítások. Szóval azért látszanak itt hiba lehetőségek a német gazdaságban, de hogy néz ki most az a német gazdaság, amit Merkel maga mögött hagy?
A német gazdaság, önmagában Németország állapota az kifejezetten kettős. Az ország nagyon jól teljesít azokban a mutatókban, amelyek alapján egy nagy gazdaságot definiálni szoktunk, vagy értékelni szoktunk. Tehát nem tudom, egyfőre vetített GDP, ÖSGDP, és a többi. Ezekben életminőség. Ezekben Németország mind nagyon jól teljesít. Viszont vannak olyan területek, ahol a Merkel kormányok nem végeztek azért egy olyan alapos munkát, és na, ennek a rendbetétele viszont valószínűleg a Scholz kabinetre fog hárulni. Az egyik ezek közül talán, és ez egy választás befolyásoló tényező is volt Németországban, az a klímakérdéshez való hozzáállás. Sokan azért, egyrészt a zöldek is azért törtek előre ilyen szinten, és a CDU is azért szorult vissza, mert a választók egyre kevésbé hitték el, hogy ők azok, a CDU és Merkel pártja, akik képesek megfelelő javaslatokat kidolgozni arra, hogy hogyan lehet a klímaválságot hatékonyan kezelni. És e tekintetben akár például fel lehet hozni azt, hogy, ugye nem akartak például se sebességkorlátozást az autópályákra, ezek a klasszikus, bár mondjuk az FDP sem akar, és nem is lesz bevezetve, de óckodtak attól, hogy például ezt ilyen nagyon-nagyon hirtelen ráereszik a német társadalomra, és akár a széntermelésnek a megugrása, az atomerőművek bezárása, miatt ezek mind olyanok, amelyek kicsit beárnyékolják ezt a területet. Úgyhogy ezen a téren az új kormánynak rengeteg dolga lesz. A másik, és az talán még szembeütlőbb, az a digitalizációnak a igazából síralmas állapota Németországban összevetve azzal, hogy egyébként mennyire fejlett országról beszélünk. Tehát például az Európai Unió tagállamai közül az állampolgároknak nyújtandó online állami szolgáltatások tekintetében a 27-ből a Németország 21. helyen van. Sok helyen a járvány idején is faxon keresztül küldték el még itt a jelentéseket. De internetlefedettségben is problémák vannak, adóbevallások is mondjuk papíron mennek, meg egyebek, tehát hogy itt nagyon le van maradva az ország, és ez a digitalizáció például egy olyan terület, amelyre Merkelék nem igazán fordítottak akkora jelentőséget. Ez most az új kormánynak is a fókuszában lesz, hogy ezen javítson, külön minisztérium is van arra, hogy ezeket kezelje. Ez nagyjából abból eredhet, hogy mivel a CDU kifejezetten támogatta a költségvetési fegyelmet és a szigorú fiskális politikát, hogy ne legyen hiány, egyszerűen nem voltak olyan szintű nagy állami beruházások, amelyek tudták volna garantálni azt, hogy egy ilyen rendszer kiépüljön. Úgyhogy bőven vannak olyan területek, ahol a merkeli évek alatt nem sikerült érdemben áttörést elérni, de az szerintem egy általános konszenzus övezi azt Németországban, hogy Angela Merkel 16 év alatt jó gazdája volt az országnak. Ezt politikai ellenfelei is elismerik, és szerintem az mutatja ezt meg leginkább, hogy Angela Merkel képes volt arra, amire nagyon-nagyon kevés nagy formátumú politikus Kohl se volt erre képes, de mondjuk lehetne akár sokkal hasonlított, tehát Thatcher, ő se volt képes, ő maga határozta meg a távozásának az időpontját. Nem buktatták meg, nem küldték el, hanem a csúcson hagyta abba. És ezt nagyon kevés politikus mondhatja el magára, de 16 év után, hogy ő maga nevezi meg a távozásnak a dátumát. Ő biztos, hogy egy CDU-s kormányban reménykedett volna valószínűleg, ez nem jött össze, de ez valóban kivételes politikai kvalitásokról árulkodik, hogy fel tudott állni lényegében.
Hát akkor lesz bőven feladata az új kormánynak egyébként, ami ugye egy teljesen más színezetű kormány, mint az elmúlt másfél évtizedben volt Németországban, és teljesen másfajta vezetés került az ország élére. És arra lennék kíváncsi, hogy te mit gondolsz arra, hogy Olaf Scholz felnőhet-e például a merkeli szintre, vagy a merkeli szerepbe? Egyáltalán van-e szükség arra, hogy egy ilyen hosszú idő után egy új kancellár szintén annyira erőteljes nyomot hagyjon Németországban és a világon, mint Merkel tette azt az elmúlt években?
Az, hogy szükség van rá, nyilván egy kiszámítható kormányzásra mindig szükség van. Németország második világháború történelmében nagy három kancellár volt igazán, aki nagyon-nagyon hosszú ideig, mind három CDU-s volt. Ugye az Adenauer volt az első, Kohl volt a második, és Merkel a harmadik. Ők ilyen tényleg 10 éven felüli.
És mindannyian egy stabil pontot jelentettek a német politikában.
Így van, abszolút. Tehát hogyha az Adenauert nézzük, akkor a német gazdasági csoda volt.
Még NSK.
Így van, az NSK, Kohl is még NSK, megegységes Németország, ott az egyesítés és egyebek voltak azok, amelyek meghatározták. Merkel pedig valószínűleg majd az új nagy gazdasági aranykor az, ami itt az utóbbi években majd jellemezni fogja, vagy emlékeznek rá. Az biztos, hogy 16 év után az látik, hogy mindenki elfárad. Egy narratíva, egy ideológia, egy politikai kurzus, ez elfárad, és ezt érezte szerintem mindenki, és Angela Merkel is érezte, hogy ennek vége van, elfogyott a levegő. Úgyhogy most próbálkozás van. Természetesen a mostani kormánynak is megvan minden esélye arra, hogy felnőjön a feladatot, és egy jó kormánya legyen Németországnak. De abba belegondolni, hogy most tényleg belevágunk hirtelen egy még egy ilyen nagyívű kancellárba, aki majd itt egy évtizeden túl vezeti az országot, én ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok.
Én nem nézem ki Olaf Scholzból, hogy ő ugyanolyan karakteres, vagy legalább annyira karakteres lenne, mint a Merkel. Szerintem egy másfajta figura, és lehet, hogy egyébként pont pont erre volt szükségük a német választóknak, vagy amikor szavaztak, akkor erre gondoltak, és ezért is lett egy más színezetű kormány Olaf Scholz vezetésével. Szerintem egy sokkal kevésbé szereplőbb kancellári lesz Németországnak, egy sokkal kevésbé szimbolikus figura lesz a kormány élén. És aztán, hogy ez meddig fog kitartani, hány cikluson keresztül, az persze már más kérdés.
Angela Merkel abból a szempontból, ugye ő is nagyon tartózkodott ezektől a hangzatos kijelentésektől, ezektől a megosztó nyilatkozatoktól. Ugye hát a becenevben Németországban a Mutti, ahogy hívják, nagyjából meghatározza azt a szerepet.
Anyuka körülbelül.
Így van. Azt a szerepet, amit ő betöltött már így az évek során.
A kislányból anyuka.
A kislányból anyuka lett, így van. És ez volt az, ami meghatározta az ő pályáját. Még a mai napig a legnépszerűbb német politikus, vagy az egyik legnépszerűbb német politikus 16 év kormányzás után, ez nagyon nagy szó. És az is mutatja azért, hogy ez még rezonál nagyon a választóközönséggel, hogy amikor Olaf Scholz gyakorlatilag azért nyerte meg ezt a választást, nem a pártja miatt, hanem a személye miatt, és azért, mert sok szituációban ő tudta leghatékonyabban közvetíteni azt, hogy ő Angela Merkel örököse, mentalitásában is. A Süddeutsche Zeitungon volt talán egy fotó róla, ahol még azt a híres rombosz alakú készfogást is fölvette, hogy azzal is azt sugallja, hogy ő az, aki ezt tovább viszi. Van igény a társadalma belül, hogy ez folytatódjon. Tehát ebből a szempontból a merkeli örökségből sok minden át lesz mentve, és ezek beleépültek a német politika gyakorlatába. Viszont a konszenzuskeresés és ez a kompromisszumkészség, azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ez mindig részét képezte a német politikának. Ez alapvetően nem is egy annyira versengő, egymással nagyon versengő pártok, hanem egymással együttműködő pártoknak a politikája, mivel mindig koalícióra van szükség ahhoz Németországban a választási törvény miatt, hogy valaki kormányozni tudjon. Ez mélyen beleivódott a német politikába, Merkel ezen igazából csak erősített.
Hát azt gondolom, hogy izgalmas személyisége az európai politikának, és én kicsit azért sajnálom, hogy ő visszavonult most, és nagyjából eltűnik. Azt nem tudom, mit fog csinálni, megírja a memoáriait például.
Semmit.
Azt mondja, hogy pihenni fog, igen, egyelőre. Egyelőre, és szerintem sok érdekes pillanatot köszönhetünk neki, a többek között a már említett rombusz formájú kéztartást is. Meg én arra is emlékszem, nem tudom megvenni az a kép, szerintem a hallgatóink sokan láthatták ezt a videót, amikor egyszer Putyinnál járt látogatáson, és a Putyin megcsinálta vele azt, hogy két hatalmas kutyát beenged a terembe, miközben Merkel köztudottan nagyon tartozkodik.
Megharapta egy kutya, és
fél a kutyától.
És rettek tőlük, igen.
Úgyhogy egy nagyon színes egyéniség, azt gondolom, és hát biztosan így fog maradni, és sok beszédtémát fog még adni, akár a médiának, akár a közbeszédnek is Németországban, meg talán világszerte is. Máté, én köszönöm szépen a beszélgetést, és ajánljuk egyébként hallgatóink figyelmébe a december 15-én megjelent podcastunkat, amivel az új német kormány lehetőségeit és jövőit elemezgettük egy kicsit, meg az új német kormány összeállítását. Úgyhogy egy kicsit kapcsolódik az is a mostani beszélgetésünkhöz. Köszönjük szépen a figyelmet, és kövessetek be minket Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is. Ez volt a Portfolio heti podcastje. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!